Ez itt a Zsebrádió,
Kedves Zsebik, nekünk is szükségünk van egy kis pihenésre, az okostelefont pedig fel kellett dugni a töltőre. Úgyhogy egy kis időre elmegyünk mi is szabadságra. De nem sokára jövünk vissza, és veletek leszünk újra minden reggel. Addig is hallgassátok a Zsebrádió legjobb pillanatait. Sziasztok!
Zsebrádió!
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Képzeljétek el, hogy 1620. november 11-én kikötött egy hajó, mit úgy hívtak, hogy Mayflower, és leszállt róla 41 ember. Ezek az emberek férfiak voltak, és mint minden rendes férfi ember, aki egy új föld területre érkezik, azonnal megalapítottak valamit, amit ma már úgy hívunk, hogy Amerikai Egyesült Államok. Jó, nem egészen így volt, de kivonatos formában mesélem el, úgyhogy így volt. A lényeg, hogy ők voltak az alapító atyák. És most legyen az, hogy ezen egy picit elgondolkodunk. Mert ugye, 1620-ban az még nem úgy volt, hogy felülök a Concorde repülőgépre, és 5 óra alatt letudom a Párizs-New York viszonylatot, hanem úgy, hogy ezek a bátor és nem utolsó sorban hódítani vágyó férfiak elindultak Angliából, és kb. Sosem tértek vissza. Nem tudom, mi célból mentek oda, de az biztos, hogy amikor belekezdtek az államalapításba, azt gyorsan megértették, hogy ez nem 2 hét. Na és itt jön a Bibi. Ezek ugye 41-en megérkeztek az új hazába, ismertebb nevén Amerigóba, és államot alapítottak. Ezért a mai amerigóiak nagyon hálásak, és úgy hívják őket, hogy alapító atyák. Amit én viszont nem értek, hogy hol vannak az alapító anyák. Mert ugye, anélkül, hogy nagyon belebonyolódnánk a részletekbe, az azért világos, hogy államot alapítani nők nélkül azért is nagyon nehéz, mert a férfiakból álló állam az csak addig van, amíg ezek a fickók meg nem halnak. Szóval, nagyon körültekintően kell államot alapítani. És most akkor vagy az van, hogy mégiscsak hazamentek nőkért, mert csajozni államalapítás közben is kell, sőt, akkor kell igazán, vagy az van, hogy nem 41 volt a létszám, csak ezt elhallgatják. Tudom, kijött belőlem az egyedülálló kutyájával élő New Yorki nő, de ettől ez még fura. Egy árva szó sem esik az alapító anyákról.
Az eszem megáll!
Egyébként ez a Mayflower nevű hajó a mai Massachusetts állam partjainál kötött ki, amely államnak az a nevezetessége, hogy nekik van a leghosszabb földrajzi elnevezésük. Mármint nem az, hogy Massachusetts, hanem egy tavat hívnak így. Érthető okokból az emberek csak Webster-tónak hívják, de a hivatalos neve, megpróbálom, Chargogagogamanachaugaugchaubunnagungamaugtó. A név indián eredetű, és nem túl nagy meglepetésre a név jelentése tisztázatlan. Na, egyértelmű, hogy az indiánok totál hülyének nézték az alapítóatyákat, amikor megkérdezték tőlük a tó nevét. Lehet rá büszkének lenni, de ilyen név nincs, az egészen biztos.
Kérsz tasni?
Tehát a színes fénykép. Ahogy már azt korábban jeleztem, 1889-ben egy Veres Ferenc nevű ember, egyszer mint fényképész és feltaláló, eltalálja azt a módszert, hogy miként lehet színes fényképet készíteni úgy, hogy 1 percnél tovább is megmaradjanak a színek a fényképen. Ez eddig semmi külön mondhatnánk, hisz az 1800-as években minden nap feltaláltak vagy 100 világra szóló eszközt, megoldást, mi egymást. Igazából azért akartam előhozakodni ezzel, mert mára a fényképezés egy annyira egyszerűnek tűnő dolog, hogy észre se vesszük, de régen ez egy elég komoly technikai tudást igénylő folyamat volt. Egy fényképész egyszerre volt művész, műszaki mérnök, picit fizikus, aztán kémikus és feltaláló. Azért kellett feltalálni, mert a fényképek épp hogy csak elkészültek. Mondjuk napi 5-10-et is simán meg tudtak csinálni, ha nagyon odafigyeltek, ezért folyamatosan fejleszteni kellett a saját eszközeiket. Főleg, hogy eredetileg nem flash memóriára készültek a képek, de még csak filmre sem, hanem üveglapra fényképezték a fényképészek a fényképet. A 19. századi fényképezés mindenképpen modern dolognak számított egy barlangrajzhoz képest, de még mindig iszonyú macera volt, akárki nem tudta megcsinálni. De Veres Ferenc épp ilyen ember volt, és mivel találmányát megelőzően csak fekete-fehér képeket tudtak készíteni, folyamatosan azon törte a fejét, hogy hogyan lehetne színes fényképeket is készíteni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy valójában már léteztek színes fényképek, vagy legalábbis színesnek mondott fényképek, de ezek úgy készültek, hogy a fényképész készített egy fekete-fehér fényképet, amit aztán utólag kézzel kifestettek. És ennek a színes képnek is megvolt az a kockázata, hogy ha a kifestő egy kicsit bénácska, akkor a kép is az lett.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon vöröstorkú légyvadászt! A vöröstorkú légyvadász kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleket.
A műsorszám
Vöröstorkú légyvadász
megjelenítést tartalmazott.
A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
Együtt, veled!
Zsebrádió!
Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
Képzeljétek el, hogy az 1960-as években Zambiának volt egy űrprogramja. Na most, azt mindjárt az elején tisztázzuk el, hogy Zambia egy ország és Afrikában van. Mozambik tőszomszédságában. Volt egy ember, akit úgy hívtak, hogy Edward Makuka Nkoloso, aki megalapította a Zambiai Nemzeti Tudományos Űrkutatási és Filozófiai Egyetemet. Ő személy szerint két dolog miatt érezte magát alkalmasnak erre a posztra. Egyrészt ő volt a Bemba törzs hercege. Másrészt, mert gyerekkorában egy misszionárius iskolában megtanult franciául és latinul. Éután megharcolta a magáét a gyatra bombáiról híres II. Világháborúban, plusz hazáját felszabadította a gyarmati rabiga alól, tanár lett, hiszen tudott franciául. És latinul is. Idővel érezte, hogy többre hivatott, ezért összeütött egy ütős űrprogramot és nekilátott a gigászi feladatnak. Sokáig edzette a kitartó űrhajós jelölteket, akiket afronautáknak nevezett, ami egy csodálatos név, mintha még egy lemezborítón is láttam volna.
Húzd meg jobban, menjen! Aki
mi lesz, ha nagy leszel?
Űrhajós. Az űrhajós az a személy, aki űrrepülést hajt végre. A Nemzetközi Asztronautikai Szövetség meghatározása szerint a világűr a magyar Kármán Tódorról elnevezett Kármán vonalnál kezdődik, ami körülbelül 100 kilométeres magasságban húzódik. Minden olyan embert, aki ezt a határt elérte vagy átlépte, űrhajósnak nevezünk. Érdekesség, hogy minden űrhajós nemzet másképp nevezi az űrhajósait. Az amerikaiak asztronautának, az oroszok kozmonautának, a kínaiak pedig tajkonautának hívják az űrhajósaikat. Magyarországon az űrhajóst úgy hívják, hogy Farkas Bertalan.
Down, down, down.
Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
Ja, igen. Tehát a bánkbán. Bánkbán egy olyan valami vagy valaki, amelynek hallatán minden felnőtt hevesen bólogat, hogy bizony, bizony, a bánkbán egy nagyon komoly dolog. De valójában senkinek fogalma sincs róla, hogy mi ez. Vegyük szépen sorba. Például, az sem világos, hogy a bánkbánnak tényleg az a neve, hogy bánkbán. És ha igen, akkor melyik a keresztneve, a bánk vagy a bán? Egyáltalán, egy embere ez a bánkbán, vagy csak egy opera? Örülnék, ha annyival elintézhetném a dolgot, hogy bánkbán mindez egyszerre, de akkor hol marad a tömegtájékoztatás? És a kultúrmisszió, ugye? Na ugye. Tehát bánkbán egy ember volt, és az 1200-as években élt. Bánk volt a neve, a bán meg a tisztsége, és csak véletlenül rimmelt a kettő, ezért ilyen fura. Most egy picit dőljetek hátra, mert ez legalább annyira szövevényes történet lesz, mint a Merlot's Place sorozat, csak nekem nincs 7 évadom, hogy elmagyarázzam. A középkorban a magyar királyságnak voltak úgynevezett mellékországai, aminek így szó szerint ma már semmi értelme nincs, de valami olyasmit jelentett, hogy úgy csinál, mintha egy önálló ország lenne, de valójában a területe a másik országhoz tartozik. Ezt úgy hívták régen, hogy bánság. A bánságnak pedig bán volt a vezetője, akinek a király volt a főnöke, de a saját bánságában azt csinált, amit akart, nem kellett mindenféle piszlicsári dologgal a királyhoz rohangálnia engedélyért. A bán, mint tisztség, egyenértékű a vajdával, csak míg a vajda erdélyi volt, addig a bán inkább horvát. Na de hát, Nagy Magyarország nagyon nagy volt, elfért benne fél Európa, úgyhogy ez így volt normális akkor, ahogy volt. Jó. Bánk barátunk egy bán volt, egészen pontosan Szlavónia bánya, de ez most mindegy. Ami viszont nem mindegy, hogy volt egy felesége, ez a bizonyos ismeretlen eredetű női név, a Melinda, aki szép volt. És itt aztán elkezdődik a kalamajka, mert ahol egy szép nő felbukkan, ott mindig kalamajka van, ezt jegyezzétek meg jól. Főleg a fiúk. A lányok ezt összönösen tudják, főleg a kalamajkában nagyon erősek.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Kalamajka. Kalamajka szó jelentése: nagy szűrzavar, felfordulás, kavarodás, kellemetlen bonyodalom. Szláv eredetű szó, és egy gyors kárpát-ukrán tánc a Kolomíjka neve, ami pedig Kolomíja város nevéből ered. A Kolomíjka elnevezés a tánc forgatagos jellegére utal.
Jó, tehát, bánkbánnak fő a feje rendesen, mert a feleségét egy Otto nevű krapek szeretné elcsábítani, de közben a királynő elküldi országjáró körútra, ami igencsak bosszantó fejlemény egy ilyen helyzetben. És míg fő a feje, a közben belecsöppen egy politikai összeesküvésbe, mert a többi bánnak nem tetszik a rendszer. Jaj, de komplikált. Na kérem. És akkor, amikor már megrepednek az idegei a feszültségtől, ez az Otto nevű krapek leszúrja az egyik szereplőt. Azt nem értem, hogy ez miért történt, de feltételezhető, hogy a szerelem elvette az eszét az Otto nevű krapeknak, de meg lehet, hogy ez csak egy drámai mellékszál, ami azért kellett az író szerint, hogy Ottóról kiderüljön, hogy nem jó fej, ha ez eddig nem lett volna világos valaki számára. És ha mindez nem lett volna még elég, bánkbán királynéhoz megy, mert nagyon pipa. Én gondolom, hogy a felesége miatt volt ideges, aki az Otto nevű krapekkal összeszűrte a levet, de ő azt mondta, hogy azért marha ideges, mert a királyné elrontotta az országot, és mindenki nyomorúságban él. Itt jegyezném meg, hogy a középkorban a föld lakosságának kb. 99%-a nyomorúságban élt, de ezt bánkbán nem tudhatta, mert ő még azt hitte, hogy a föld lapos és a szélén le lehet esni.
Az eszem megáll!
Elég az hozzá, hogy bánkbán úgy felmérgelte magát, hogy megölte a királynét. És ebben a drámai pillanatban egyszer csak megjelenik a király, aki eddig sehol sem volt, legalábbis a történetben sehol, egyébként hadjáratban járt. Na, és a király megtudja, hogy meghalt a királyné, amitől meg ő lesz írtó dühös.
Bánkbán bevallja, hogy ő volt a gyilkos, mert hát ugye hát az ország sorsa, meg különben is, és arról nem beszél, hogy lapos a föld, és akkor még itt van ez a geocentrikus világkép is, kész téboly, hát nem csoda, hogy királynétől az ember. Bárkivel előfordulhat, nem? A király pedig nem tudta tovább hallgatni a hülyeséget, és meg akarta büntetni Bánkbánt. Hát kérem, ebben a pillanatban jön a hír, hogy Bánkbán felesége, az ismeretlen eredetű női nevet viselő Melinda is meghal, mert ez az Otto nevű krapek megölte. És akkor ezt az egészet képzeljétek el operában, amit viszont Erkel Ferencnek köszönhetünk. Te Jézus ereje!
Főzik-e só?
Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Apáca fingocska.
Apáca fingocska?
Nem. Mondom, hogy nem. Ezt nem idős nénik készítik hajolgatás közben. Ez a finomság igazából kis fánkocska, amit legtöbbször vaníliás krémmel töltenek. De ha zavarba jössz tőle, akkor bátran hívd Sejem Sutynak.
Akkor nem vagyok éhes.
Nem csak novemberben, hanem az év minden napján érvényben vannak bizonyos illemszabályok, amit úgy is szoktak hívni, hogy etikett, ami nevével ellentétben nem egy kártyajáték, hanem egy társadalomhoz, korhoz, nemzethez kötődő viselkedési szabályok összessége. Ezek azok a dolgok, amiket igen nehéz gyermekkorban megtanulni és betartani, mert jobbára semmi értelmük nincs, csak valami célt szolgálnak, amit egy gyerek nem ért, és be kell vallanom, hogy még felnőttként sem értem mindegyiket. Mert például nem illik vakarózni, de az orromat finoman megvakarhatom, ellenben a fenekemet még finoman sem. Pedig az is fizket, az is az én testrészem, és mégsem. Helyette különböző cselekhez folyamodik az ember fenékviszketés esetén, csak hogy ne sértsük meg az ide vonatkozó illemszabályt, ami igazából teljesen értelmetlen, és nem értjük. Persze az illemszabályok létrejöttének megvan az értelme, mert jó sok ezer évvel ezelőtt az illem betartása akár az életünket is megmenthette, mert mikor integettünk, kezet fogtunk, vagy a katonák esetében tisztelektünk, akkor valójában azt mutattuk a másik félnek, hogy a kezünkben nincs semmi, nem kell tőlünk tartania, békével jöttünk. Ahogy a kutyák is óvatosan körbe szaglásszák egymást, mikor először találkoznak, úgy az ember is először felmérte egymást, és ezt a felmérést segítették azokat egyezményes jelek, mint például a nyitott tenyér, amiből tudni lehetett a másik szándékát. Persze, a fenékvakarás tilalmának ehhez semmi köze, azt egyszerűen nem értjük, de mégse szabad. Főleg, hogy idővel aztán az is kiderül, hogy az illemszabályok nagy része olyan, amit csak itt érvényes. Ebben a városban, ebben az országban, vagy ezen a kontinensen. Németországban többnyire csak a színházban illik tapsolni, ha egyéb helyen akarod tetszésedet kinyilvánítani, akkor a kezeddel kell az asztalon dobolni. Magyarországon illetlenség sörrel kocintani, de ha Németországban ezt nem teszed, akkor megsérted az etikettet. Az ázsiai országokban kifejezetten illendő a levest szürcsölve enni, pedig ezért itthon mindig ránk szólnak. Ha Koreában csámcsogsz vagy böfögsz evés közben, az csak azt jelenti, hogy ízlik az étel. Indiában és az arab országokban illik és kell kézzel enni. De csak jobb kézzel szabad megfogni az ételt, mert úgy tartják, hogy a bal kéz a fenék törlésre való, a balkezesek pedig eldönthetik, hogy magukat sértik meg, vagy az illemszabályokat. Japánban kifejezetten nagy bunkóságnak tartják a hangos orrfújást. Igazából nem is szeretik az orrfújást, mert elképesztően undorítónak találják, hogy egy taknyos zsebkendőt az ember a saját zsebébe tesz és hordozza magával egész nap. Ezt hallva azt hiszem, hogy egy picit japán vagyok.
Ha mégis orrfújásra betemednél Japánban, azt kizárólag hátat fordítva és nagyon halkan illik megcsinálni, de az a legjobb, ha az ember szipog, azzal nincs semmi gond. Szerintük. Tájföldön, ha két autó összeütközik, akkor az autó vezetői először megvizsgálják egymást és az utasaikat, majd összeölelkeznek, hogy örömüket fejezzék ki, mert nem sérült meg senki. Mindezért Budapesten nagyon furcsán néznének ránk, pedig csodás illemszabály.
Jippi!
Oké, tehát az illemszabályok a világ minden pontján mások, amit valamiért úgy gondolnak jónak, ahogy. De egy valamit minden illem kódex kihagyott, ez pedig a puki. Pedig a púzás legalább annyira természetes, mint a levegővétel, és legalább annyira szokott kell lenni, mint levegőt venni. És még sincs rá illemszabály. Mert ugye az nem illemszabály, hogy nem. Az szimplán tiltás, de a púzást nem lehet betiltani. A púzás önálló életet él, ha úgy dönt, hogy jön, akkor jön. Akár lehetne olyan illemszabályt is hozni, hogy például az ember az operabálban van, és púznia kell, és akkor púzás előtt mindig nézzen hátra. De azt is lehetne mondani, hogy mondjuk utána nézzen hátra, mert abban is van logika. És akkor azt kellene mondani, hogy úgy néz ki, hogy ma este basszusdobán fogok játszani. Mire a többieknek azt kéne válaszolni ilyenkor illemszabály szerint, hogy ahol szól a tuba, ott a fagottnak is helye van. Vagy mondjuk fel lehetne dobni a kissé enervált hangulatot azzal, ha valaki azt mondja, uraim, esetleg finkhatnék egy vicceset? Mire a többiek helyeselnének. Hiszen pontosan tudják, hogy a döntés nem az illető kezében van.
Az interneten minden is kapható.
Töltsön le Zsebrádió applikációt.
Yetit még sose látott senki, de mindenki tudja, hogy hogy néznek ki.
A Zsebrádió applikáció kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
Zsebrádió applikáció
megjelenítést tartalmazott.
Zsebrádió. Hallgatni arany.
A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
Együtt, veled!
A vidéki élet első számú szabályával rögtön az elején tisztába kell kerülnie mindenkinek. Ez a szabály pedig így szól, bármi probléma adódik, azt neked kell megoldanod. És higgyétek el, probléma mindig van, viszont közös képviselő nincs, így minden ránk marad. Erre szokták azt mondani a felnőttek, hogy magad uram, ha szolgád nincs. Hát igen, itt nincs szolga. Mert ha késő éjszaka anyukád azt mondja apukádnak, hogy éde szívem, ázunk, akkor nincs más hátra, a garázsból ki kell hozni a létrát, és akárhogy is esik az eső, és még ha november is van, fel kell menni a tetőre és megnézni, hogy mi a fene is van odafenn. Ha csak egy cserép csúszott félre, akkor óriási szerencséje van apukádnak. Ha egy törött cserép okoz gondot, az már baj, feltéve, hogy nincs a padláson tartalékcserép. Ha van, öt jó, ha nincs, akkor újra fel kell mászni egy jókora nejlonnal, és mind az Onedin családban az árbócmesternek, akit felzavartak az árbóc csúcsra a tenger és a vihar közepén, meg kell küzdeni az elemekkel. Ez így elég szörnyen hangzik, de mikor apukád visszatér, rájön, hogy már nem ázik a ház. Ekkor viszont ő mennybe megy. Anyukád pedig büszke lesz rá, hogy micsoda nagyszerű férfihez ment férjhez.
Over.
girl by the face gun.